Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Milyen fantasztikus ez a hely, hogy ilyen jó kis hideg van, igaz? Ez egy áldás most számunkra. Úgyhogy ez tök jó, nagyon-nagyon jó. Tényleg csak szeretném én elmondani, hogy én mit tapasztaltam az előző héten, és hogy Isten mit tett az én életembe a tábor alatt. Mint vezető nem csak úgy akartam elmenni, hogy én segítek embereknek, és dolgozok azért, hogy másoknak áldás legyen. És sikerült ez, hogy megtapasztalta nagyon sok ember Istent. De úgy mentem oda, hogy én is szeretnék változni, és én is akarok Istenből, Istentől hallani. És volt minden nap csendesség, csendes idő, amikor elvonultunk külön a parknak, a kastély területének különböző részeire, és tényleg csak egyedül Istennel töltöttünk időt. Fantasztikus, hogy milyen az, amikor az ember elcsendesedik, kizárja a világnak a hangjait, a zajait, ami körülveszi, és elkezdi hallani Isten hangját. És de olyan dolgokat, olyan dolgokat hallottam Istentől, amit talán az előző egy évben sosem. Olyan dolgokat mutatott meg Isten saját magammal kapcsolatban, amiért nagyon hálás vagyok, szabaddá tett dolgokból, megszabadított dolgokból. És a leginkább, amilyen témában Isten beszélt hozzám, az identitásom volt. Az identitásom, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én Krisztusban, mi az én elhívásom, mi az én célom, és hogy hogyan legyek magabiztosabb benne. Hogyan legyek magabiztosabb Krisztusban. És ahogy mára készültem, az volt bennem, hogy szeretnék ma erről beszélni, az identitásról. Szeretnék arról beszélni, hogy identitásunk Krisztusban, hogy mit jelent ez. Úgy érzem, hogy ez egy olyan téma, amire most szükségünk van a gyülekezetünknek, szüksége van nagyon sok embernek, én úgy érzem, úgy látom sok embernek az életében, és a saját életemben is ezt látom, hogy szükség van erről beszélni. Szóval Isten nagyon vicces, de elkezdett hozzám beszélni ezzel kapcsolatban, és megmutatni olyan dolgokat, akár a házasságomban, akár a gyülekezetünkben, a szolgálatban, emberekhez való viszonyulásomban, amikről nem is gondoltam, hogy azok ott vannak az életemben, és nem is gondoltam, nem láttam, ez egy vakfolt volt. De Isten megmutatta ezeket a dolgokat, és annyira hálás vagyok ezért, mert felszabadított, és jobb emberré váltam, és ezáltal is megtapasztaltam Istennek a kegyelmét és a szeretetét, hogy mennyire az a vágya, hogy az ő képmására formálódjak. Mennyire erős az identitásod Krisztusban? Ezt a címet adtam ennek a tanításnak. Mennyire erős az identitásod Krisztusban? Mennyire tudod, hogy ki vagy? Mennyire tudod, hogy mi a te helyed és a te szereped, a te elhívásod Isten testében, a gyülekezetben, itt? Mennyire vagy tisztában ezzel, a te helyeddel, a te szerepeddel? Tudjátok, minden emberben van egy vágy, hogy értékesnek érezze magát. Mindannyiunkban van egy vágy, hogy az emberek elfogadjanak, hogy felnézzenek ránk, hogy elismerjenek emberek, szeressenek, hogy tiszteljenek. És mindenkiben van egy vágy, hogy ne hagyják el, hanem hogy legyenek emberek körülötte, akik szeretik, és elfogadják őket úgy, ahogy vannak. A két legfontosabb kérdés, amit feltehetünk mi emberek magunknak, és két legfontosabb válasz ahhoz, hogy egy teljes, boldog, megelégedett keresztény életet éljünk. Az egyik az, hogy tudnunk kell, hogy ki Isten. Tudnunk kell azt, hogy ő mennyire szeret minket, hogy ki Isten. Kell, hogy legyen egy kijelentésünk erről. És a második legfontosabb kérdés, amire tudnod kell a választ, ha szeretnél egy teljes életet, hogy ki vagy te. Hogy ki vagy te. Hogy miért teremtett Isten. Mi az elhívása a te életeddel. Ha erre a két kérdésre tudjuk a választ, azt gondolom boldogok vagyunk. Mert az identitásunkból, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, ebből fog jönni a magabiztosság is az életünkben. elfogadni magabiztosságot a mindennapokhoz, a döntéseinkhez, bármi megyünk keresztül, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Mindenki szeretném, hogyha elővenni a személyigazolványát. Itt van nálatok? Mindenkinek itt van a személyigazolványa? Akinek itt van, az csak vedd elő, nem kell megmutatnod a melletted ülőnek, hogyha szégyenlős vagy, de csak nézd rá is, nézd meg, hogy mit tartalmaz ez a személyigazolvány. Rajta van az, hogy hívnak, rajta van az, hogy milyen az aláírásod, hol szület, az nincs rajta. Mi van még rajta? De a másik oldalon. A másik oldalon az, hogy hol születtél, melyik országból van születtél, mikor születtél, ki volt az édesanyád, férfi vagy nő vagy. Szóval a személyigazolvány, angolul identity document, ID, ami azt jelenti, hogy identitás dokumentum, megmutat pár dolgot rólad, hogy ki vagy te. De amit ebből az egészből ki akarok hozni, hogy ez a személyigazolvány nem mond el mindent rólad, és nem mutatja meg, nem mond el mindent, hogy mi a te identitásod, hogy ki vagy. Elmondja, hogy honnan jössz, hogy honnan származol, hogy ki vagy, hogy hívnak. De az identitás ennél sokkal több. Sokkal több, mint egy dokumentum. Sokkal több, mint a személyigazolványod. Az identitás az egy mélyebb dolog. Az identitás azt jelenti, hogy tudod, ki vagy, és milyen céllel lettél alkotva. Ez az identitás. És ebből jön az életben a magabiztosságunk. Ha ez nincsen meg, ha nem tudod, hogy ki vagy, ha nem tudod az identitásodat, akkor nem fogsz tudni kijönni jól az emberekkel sem. Tele leszel féltékenységgel, megbántódással, kisebbségérzéssel. Ha nem tudod, hogy mi a te elhívásod, nem vagy ebben elég magabiztos, akkor mindig problémád lesz az emberekkel, mindig problémád lesz kijönni az emberekkel, együtt dolgozni emberekkel. Ha szeretnéd tudni, hogy milyen céllal teremtett Isten, és ki vagy, akkor oda kell menned a teremtődhöz. Ha szeretnéd tudni a második kérdésre a válasz, hogy ki vagy, és milyen céllal lettél alkotva, akkor oda kell menned a teremtődhöz. Nagyon sok ember saját magába keresi az identitást megtalálni, megpróbálja saját magában megtalálni. És azt gondolják emberek, hogy saját magukba kell megtalálniuk, magukba kell nézniük, hogy megtalálják, hogy kik ők. De ez nem igaz. Oda kell menned, aki téged alkotott, és meg fogod tudni, hogy mi a te identitásod. Mert ő alkotott téged egy céllal. Szóval, hogyha szeretnéd tudni a második kérdésre a választ az életedben, hogy ki vagy te, és hogy milyen céllal lettél teremtve, akkor először meg kell tudnod, hogy ki Isten. Ha szeretnéd tudni, hogy ki vagy te, először meg kell tudnod, ki Isten. És minél jobban megismered Istent, minél jobban közelebb kerülsz hozzá, minél jobban megérted, hogy ő milyen, hogy mennyire szeret, hogy van lesz egy kijelentésed Krisztusról, hogy ő mennyire szeret, hogy feltétel nélkül szeret. Ha minél jobban megismered az ő jóságát, az ő kegyelmét az életedbe, annál jobban fogod tudni, hogy ki vagy te, és mi a te elhívásod az életedre. Amen? Tudtok mondani egy áment erre? Amen? Ez egy fantasztikus dolog. Ez egy fantasztikus dolog. Szóval, identitás. Nagyon sokszor dolgokból próbáljuk felépíteni az identitást az életünkbe. Sokszor rossz dolgokkal próbáljuk felépíteni a saját identitásunkat. Miben vagyunk jók? Mennyire vagyunk jók? Mit csinálunk jól? Mi a titulusunk? Mi a szolgálatunk? Hány Facebook lájkot kaptunk? Viccen kívül. Kinek a kije vagy? Mennyit keresünk, milyen diplománk van, kit ismerünk, hogy nézünk ki, milyen családból származunk. De valójában ilyen dolgokra kell építenünk az identitásunkat? Valójában ezeken a dolgokon kell, hogy építsük az identitásunkat? Mi van, hogyha az egyik dolog az életedben megszűnik? Mi van, hogyha az emberek elhagynak? Mi van, hogyha felmondanak neked a munkahelyen? Mi van akkor, hogyha már nem fogsz annyit keresni, ha már nem leszel olyan szét, mint régen? Ha az identitásod ezen az dolgokra építetted rá, akkor egy identitás válságba kerül az életed? Mert rengeteg ember él a világban úgy, hogy egy identitás válságban szenved, és összeomlanak lelkileg. Miben van az identitásod? Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ezt úgy tudod Úgy tudod erre megkapni a választ, hogy miben van az identitásod. Mi az a dolog, ha elvesznek az életedből, összeomlik az életed? Tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy mi az a dolog, amit ha most elvennénknek az életedből, lelkileg összeomlanál és depresszióba esnél. Ebben a dologban van akkor az identitásod. Az identitás olyan, mint az életünk alapja, amire ráépítjük az életünket, amiből jön a magabiztosságunk. És a Biblia azt mondja, hogy nekünk olyan dolgokra kell építenünk az identitásunkat, ami erősen áll, ami soha nem múlik el. Tudjátok, van egy tök jó ige a Bibliában, ami azt mondja, hogy mi az az egy dolog, ami soha el nem múlik. Valaki tudja a választ? Igen. És még egy. Tessék? Nem ért. Igen. Igen. Ez is milyen jó. Jól tudjátok a Bibliát, nagyon jó. Istennek a szava. Isten szava soha nem múlik el. Isten szava örökké fog állni. És nyilván Isten szava jelentette ki azt, hogy milyen Isten saját magáról beszél. Szóval Isten szava. Az identitásodat olyan dologra építsd, amit Isten mondott neked, és nem olyan dolgokra, amit mások mondanak rólad. És amit magadról gondolsz. Fontos, hogy az életedbe az identitásodat, a magabiztosságodat Isten szavára építsd rá, hogy ő mit gondol rólad, ő mit mond rólad, és nem azt, hogy mások mit gondolnak, vagy mit mondanak rólad. Halld meg Isten szavát. Erről szólt az előző táborunk, hogy előző hét, hogy beszélj hozzánk, hallgatunk. Beszélj hozzám, hallgatlak. Meg kell, hogy halljuk Istennek a hangját, hogyha tudni szeretnénk, hogy mi kik vagyunk ő benne. A Biblia elmondja, hogy ő hogyan lát bennünket. Ő nem szolgáknak lát bennünket, hanem fiaknak és lányoknak. Isten szentjeinek lát bennünket. Isten gyermekeinek lát bennünket. Isten szeretett gyermekei vagyunk. Isten elhívottjai. Isten győztesnek lát téged. Isten gyönyörűnek lát téged. Isten értékesnek lát téged. De fontos, hogy legyen neked egy kijelentésed erről. Nem csak tudnod ezeket a dolgokat, nem csak hallanod ezeket a szavakat, hanem neked egy kijelentés, személyes kijelentés Istentől, hogy igen, Isten engem szeret. Nem tudom, hanem megtapasztaltam személyesen, hogy Isten engem szeret. Igen, Isten számára én értékes vagyok. Hogyha szeretnéd egy erős alapra építeni az életedet, az identitásodat, kell, hogy hallj Istentől, és Isten szavára kell, hogy építsd az életedet, és kell, hogy legyen egy kijelentésed Istenről, hogy ő hogyan lát téged személyesen. Nem csak úgy általában véve az embereket és a keresztényeket, hanem téged személyesen hogyan lát. Szóval, hogyha még nincs egy ilyen kijelentésed, akkor arra bátorítalak, hogy keresd Istent, kutasd Istent, és tölts vele időt. Egyszerűen csak keresd őt, akard őt jobban megismerni. Ha szeretnéd tudni a második válaszra, a kérdésre a választ, akkor először az első kérdésre tudd a választ. Ki Isten? És hogy mennyire szeret téged? Ha szeretnéd tudni, hogy mi az identitásod, ismerd meg Istent. Istent ismerd meg jobban. Isten szeretné letesztelni, hogy mennyire erős alapokra építjük az életünket. A Biblia azt mondja, hogy volt egy ember, aki homokra építette a házát, és volt olyan ember, aki sziklára építette. Amikor jött a vihar, a homokra épült embernek a háza összedőlt. De aki a sziklára építette a házát, a háza erősen állt. Ez az ige az identitásról is beszél többek között. Hogy mire építed a te identitásodat? Krisztus szavára. Ha Krisztus szavára, hogy mit mondott neked, hogy te ki vagy, bármi történhet az életedbe. Elvetik a munkahelyedet, megalázhatnak, porba tiporhatnak. Tudni fogod, hogy az értéked nem változik. Tudni fogod azt, hogy értékes vagy. Tudni fogod azt, hogy magabiztos vagy, és hogy Isten szeret, és tudni fogod azt, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Ha van egy kijelentésed, ha Isten szavára építed a sziklára a házadat, akkor ez meg fog történni. Viszont, hogyha a homokra építed a házadat, akkor össze fog dőlni. Szóval Isten szeretne letesztelni az alapunkat, mert nagyon sokszor mi keresztények is azt gondoljuk, hogy ó, persze, hát én megtértem, Krisztusonra épült a házam, hiszek benne, Igen, de nem mindig teljesen az identitásunk Krisztuson van. És most fel fogok tenni 10 kérdést, amit Isten nekem is feltett az előző héten, és fájdalmas volt, nagyon. Feltett kérdéseket a saját identitásommal kapcsolatban, és szeretnék ma feltenni nektek is 10 kérdést, hogy nem azért, hogy bárkit is elítéljek, nem azért, hogy bárkit is lenyomjak, szóval, hogy rosszul érezze magát, mert nem ez, ennek nem ez a célja, hanem az, hogy megtud, letesztelt, hogy valójában milyen dologban van az identitásod. Hogy valóban Krisztusban van az identitásod, hogy mennyire erős ez. És Isten ezt úgy teszi, hogy berak minket egy közösségbe, mint például ez a gyülekezet, emberekkel körülvesz bennünket. És tesztel, megnézi, hogy oké, valójában tényleg mennyire erős az alapunk benne. Szóval lehet, hogy fájni fog egy picit, de biztos vagyok benne, hogy gyógyítani is. Oké? Szóval tényleg ez elsősorban nekem szól. 10 kérdés. 10 identitásteszt kérdés. Első. Tudsz-e örülni őszintén mások sikereinek, áldásainak? Oké. Tudsz-e őszintén örülni mások sikereinek, áldásainak? Itt a gyülekezetben mondjuk. Maradjunk csak itt a gyülekezetnél pár dologban. Főleg, hogyha úgy gondolod, hogy ez az ember nem is érdemelte meg, illetve te jobban megérdemelnéd ezt az áldást. Fájdalmas. És itt az őszintén ez a kulcs szó, mert megtanultuk így gyülekezetbe leplezni, hogy hogyan örüljünk egymásnak, de igazából a szívünk mélyén nem is örülünk neki, hanem féltékenyek vagyunk. Ó, fantasztikus, hogy Istenem! Van egy új munkahely. Király, mert nem velem történik ez meg. Tehát legyetek őszinték magatokhoz. Szóval sokszor úgy csinálunk, mintha örülnénk, de bennünk van egy kis féltékenység, hogy miért nem én? Miért nem én kaptam az áldást? Tudjátok, egy dolgot megtanultam. Isten áldásai nem olyan, mint a pizza. Wow, ez nagy kijelentés. Szóval Isten áldásai nem olyan, mint a pizza. Isten nem olyan, hogy így felvágja a pizzát 8 szeletre, és akkor adok neked egyet, még egyet, még egy, már csak egy van. Akkor neked odadom, de Timinek már nem. Ő neki már nem jutott. Sokszor úgy gondolkozunk, hogy Isten minél többet ad valakinek, annál kevesebb lesz nekem. Minél több áldást kap valaki, annál kevesebbet kapok én. De Isten áldása nem olyan, mint a pizza, hogy elfogy egy idő után. Hanem Istennek az áldása olyanok, hogy mint a kifogyhatatlan pizza szelet. Végtelen mennyiségű pizza szeletből áll. Szóval megtanultam azt, hogy amikor Isten valakinek ad valamit, akkor örüljek annak, mert neki jött el az ideje, hogy Isten őt áldja meg. És majd nekem is eljön az én időm, amikor Isten engem áld meg, de most neki van itt az ideje, hogy ő legyen áldott. Róma 12:15-ben az van, hogy örüljetek együtt azokkal, akik örülnek, és sírjatok azokkal, akik sírnak. Éljetek egyetértésben és összhangban egymással. Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Ne becsüljétek túl magatokat. Oké? Szóval örüljetek együtt azokkal, akik örülnek. Örüljetek mások áldásainak. Szóval meg kell tanulnunk őszintén örülni, hogyha valakinek egy áldás jön az életébe, és sikeres lesz valamiben. Mi így keresztények is itt a gyülekezetben. Oké, második. A második dolog, második kérdés. Zavar-e, ha valaki jobb vagy tehetségesebb nálad valamiben? Oké. Nem zavar az, hogyha mondjuk jobban biciklizik, mint én, mert mondjuk nem érdekel a bicikli. De mi van akkor, hogyha jobban zenél, mint én? Fú, az már nehéz. Jobban dicsőít, jobban vezeti a dicsőítést, mint én. Kellemetlen kérdések. De ez egy jó kérdés. Fenyegetve érzed magadat mások tehetsége miatt? Ha mondjuk a gyülekezetben jön valaki, aki jobban csinál valamit, mint mondjuk te. Vagy mindig te akarsz a legjobb lenni mindenben. Sokszor hasonlítgatjuk egymást magunkhoz, és úgy érezzük, hogy ha valaki jobb, akkor ez azt jelenti, hogy én kisebb vagyok, és kevesebb vagyok, és kevésbé vagyok fontos, mint az a másik ember. De ez egy hazugság. Ez nem igaz. És ilyenkor jönnek a kisebbségérzések, féltékenység, félelem, hogy valaki jobb lesz, mint te. És én nem leszek annyira jó, mint ő. Miben van az identitásod? Miben van az identitásod? A Biblia azt mondja, hogy ne gondoljuk magunkat túl nagynak, de túl kicsinek sem. Tehát az se jó, hogyha túl sokat gondolsz magadról, és az se jó, hogyha túl keveset gondolsz magadról. Egyik se jó. Azt mondja a Biblia, hogy gondoljuk ugyanolyannak magunkat. Isten szemében ugyanolyanok vagyunk. Nincsen fontosabb ember egy gyülekezetben sem, a világon sem, a keresztények között sem. Mindegyik keresztény ugyanolyan fontos, és egyik sem kevésbé fontos. Azt mondja, hogy Isten nem személyválogató, Isten mindenkit ugyanúgy szeret, és mindenki ugyanolyan értékes. Ami különbség van, az az, hogy mindenkinek más az elhívása, más a feladata, más a felelősség mennyisége az életében. Van, akinek több felelősség van, van, akinek kevesebb. De ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk ugyanolyan fontosak. És nem szabad kisebbnek vagy nagyobbnak éreznünk magunkat. Nekem néha nehéz ez, mert amikor így elmegyek egy Hillsong konferenciára, és látok ilyen nagy embereket, akik baromi jól prédikálnak, baromi jól beszélnek, akkor azt mondom, hogy én nem vagyok olyan kicsinek érzem magamat. És Isten meg kellett tanítani azt, hogy ugyanolyan magabiztosan legyek, mint ők. Ugyanolyan magabiztosan csináljam, ugyanolyan magabiztosan beszéljek. És ők sosem érzékeltetik ezt, hogy én kisebb lennék. Ugyanúgy lehet velük beszélgetni, tök normális, átlagos emberek. De ezért mi se érezzük magunkat kisebbnek, vagy nagyobbnak másoknál. A Róma 12.3 azt mondja, az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene. Józanul lássátok magatokat a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Tehát ez a Róma 12.3. Oké? Ilyenkor, amikor valaki jobb nálunk, akkor elkezdünk versenyezni sokszor. Ez az alapvető reakciónk, hogy én jobb akarok lenni, még jobb. És ez az alapvető reakció. Viszont azt gondolom, hogy nem szabad reagálnunk ilyen módon, hanem a kulcs az az, hogy megtaláld a te helyedet és a te szerepedet Krisztus testében. Megtaláld azt, hogy te mit tudsz adni. És mi az az egyetlen dolog, amit csak te tudsz adni a közösséghez. Csak te tudsz adni a gyülekezethez. Ez nagyon fontos, kulcsfontosságú. Tudd azt, hogy mi az, amit csak te tudsz adni. És senki más. Mert minden egyes ember számít ebbe a közösségbe, és hogyha te nem lennél, akkor hiányozna az a rész. Csak mi sokszor elkezdünk versenyezni, és mi is le akarjuk győzni a másikat, holott Isten azt akarja tőlünk, hogy ne arra fókuszáljunk, hogy a másik mit tesz, hanem az, hogy én beleadjam azt, amit én tudok belerakni, és ebben magabiztos legyek. Szóval találd meg, amit te tudsz, csak te tudsz belerakni. A negyedik verset olvassuk el. Gondoljatok csak meg, az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel. Az egyes részeknek mind megvan maguk sajátos feladata. Ugyanígy van ez velünk is, aki Krisztusban vagyunk. Sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen testet. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. Mindenkinek megvan a saját része, és megvan a saját elhívása. Kulcsfontosságú, hogy tudd, hogy mi a te elhívásod, és mi a te feladatod. Oké, következő harmadik, mert kevés időm van. Mindig valaki mást akarsz utánozni? Ha valaki csinál valamit, te is azt csinálod, csak azért, hogy ne maradj le. Csak nehogy kevesebb legyél. Ha mondjuk Isten indít valakit arra, hogy mondjuk írjon meg egy dicsőítő dalt, akkor te is gyorsan megírsz egy dicsőítő dalt, csak azért, hogy ne maradj le. Ezek jó kérdések, de tényleg. Nagyon fontos kérdések, és ezek kapcsolódnak az identitásunkhoz. Ha valakit indít erre Isten, akkor ne akard ugyanazt tenni. Keresd azt, amire téged Isten indít. Tedd azt, amire téged is indít Isten, és ne azt tedd, amit másnak indít Isten. Ne akarj olyan dolgokban jó lenni, amiben nem vagy jó. Ha mondjuk nem tudsz dicsőítő dalt írni, akkor ne erőltesd. Akkor ne akar csak utánozni azt az ember, csak azért, mert hogy ő is azt csinálja. Szóval a kulcs fontosságú dolog itt, hogy kérdezd meg Istent, hogy neked mit kell tenned, hogy téged mire indít Isten. 6. verset olvassuk el, Róma 12:6. Különböző ajándékokat kaptunk, aszerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket. Ha például valaki a profétálás ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot. Aki a gyakorlati dolgokban való szolgálat ajándékát kapta, azzal szolgáljon. Aki a tanítás ajándékát, az tanítson. Aki a bíztatás és a bátorítás ajándékát kapta, az bíztassa és bátorítsa a többieket. Aki az adakozás ajándékát kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel. Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát. Aki azt kapta, hogy a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan. Szóval ez az ige leírja, hogy mindenkinek azt kell tennie, amire Isten adta neki a kegyelmét. Ne akarja kegyelmen kívül valami olyan dolgot tenni, ami nem a te kegyelmed. Amire Isten nem adott neked kegyelmet. Nem adott neked ajándékot és elhívást. Oké? Szóval ne utánozz mindig a másikat. A negyedik. Ellenállás van benned, ha valaki jó indulatúan korrigál. Nagyon sok ember fél a korrigálástól, a korrekciótól, mert azt gondolja, hogy ettől értéktelenebb. Nem mernek hibázni, mindent tökéletesen akarnak tenni, mert azt gondolják, hogy ettől kevesebbek lesznek. Nem merik beismerni, ha valamit elrontanak. Viszont szeretnék bátorítani azokat, akik félnek korrekciótól, félnek attól, hogy Isten korrigálja őket. Minél jobban szeret Isten, annál jobban fog téged korrigálni. Példabeszédek 3:12. Mert akit szeret az örökkévaló, azt helyreigazítja és megfegyelmezi, mint apa fiát, akit nagyon szeret. Ez nincsen kivetítve, még egyszer mondom, Példabeszédek 3:12. Példabeszédek 3:12. Szóval minél jobban szeret Isten, annál jobban fog korrigálni. Nem tudom, ezt elmondhatom, majd a Zsani egyszer mondta nekem, hogy Géza, miért korrigálsz engem jobban, mint a többi vezetőt a gyülekezetben? Azt mondtam neki, hogy azért, mert én téged szeretlek a legjobban. és igazából, ja, szóval ez tényleg így van. Isten szeret minket, és ezért néha korrigál bennünket. Az 5. Be tudod ismerni, ha hibázol? Ez is egy jó kérdés, amit feltehetsz magadnak. Egy magabiztos embernek ugyanannyi hibája van, és ugyanannyi gyengesége van, mint egy bizonytalan embernek. A különbség az, hogy egy magabiztos ember nem fél ettől, és nem fél beismerni ezt. Szóval ne akarj tökéletes lenni, mert senki nem az, senki nem hibátlan, mindenkinek vannak gyengeségei. Egy magabiztos ember nem fél. És nem fél attól, és nem érzi magát rosszabbnak, ha hibázik. Sőt, én azt gondolom, és a Biblia is ezt írja, hogy a megbánásban erő van, és a megbánás jobb emberré tesz. A Zsoltárok könyvében Dávid rengetegszer elmondja Istennek azt, hogy Uram, hibáztam, elrontottam, nagyon. És ebben egy óriási erő van, amikor oda tudsz menni, meg tudod alázni magadat, és el tudod ismerni azt, hogy hibázol. Ebben egy óriási erő van, mert ettől leszel jobb ember. Ha soha nem tudsz megbánni dolgokat az életedben, mindig ugyanott leszel, és soha nem fogsz fejlődni. A megbánásnak van egy jó időszaka és egy fontos szerepe. A Zsoltárok 41:4, ez sincs kivetítve. Zsoltárok 41:4-ben azt írja a Biblia, illetve Dávid mondja ezt, hogy azt mondom, örökkévaló, kegyelmez nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Dávid nagyon sokszor mondta ezt, Uram, vétkeztem ellened, bocsáss meg. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, amikor valaki vezetőként egy magasabb pozícióba is be tudja ismerni a hibáit, és azt mondja, hogy oké, vétkeztem, elrontottam, ne haragudj. Oda tud menni emberekhez, és azt tudja mondani, bocsánat, ne haragudj, elrontottam, igazad van. Ehhez kell egyfajta alázat, és ehhez az embernek a büszkeségét meg kell törnie. Emlékszem, hogy nagyon régen, amikor vezettem egyszer egy együttest, Isten indította a szívemet, hogy menjek oda valakihez, és kérjek tőle bocsánatot. Úgy, hogy ez az ember nem is tudta, hogy megbántottam. Oda mentem hozzá, bocsánatot kértem, és azt mondta ez a srác, hogy fú, hát figyelj, igazából nem bántottál meg, de viszont most a szememben nagyon nagyot nőttél. És ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog volt, amit tettél. És akkor abban a szituációban megtanította Isten, hogy milyen erő van abban, hogyha valaki tud bocsánatot kérni, és meg tudja alázni magát, és azt mondja, hogy oké, elrontottam, ne haragudj. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog. Oké, szóval ez volt az ötödik, hogy be tudod ismerni, ha hibázol. A hatodik kérdés. Döntéseidet az alapján hozod, hogy az emberek mit gondolnak rólad. Ez is az identitásunkhoz kapcsolódik. Az emberek kedvében akarsz járni és megfelelni, vagy Isten kedvébe akarsz járni, és ő neki akarsz megfelelni. Van egy ilyen dolog, amiben emberek szenvednek, ez a megfelelési kényszer, és én is nagyon sokáig megfelelési kényszerben szenvedtem, ami azt jelenti, hogy van benned egy nyomás, hogy elvégezz dolgokat egy egészségtelen motivációból, csak azért, hogy mások elfogadjanak, elismerjenek és elégedettek legyenek veled. Ez a megfelelési kényszer. A Kolossé 3:23-24-nél nyissuk ki a Bibliánkat. Adok nektek időt. Nem rohanok annyira. Kolossé 3:23-24. Ez egy fantasztikus ige. Arról, hogy hogyan tudjuk, mit mond a Bibliáról, a megfelelési kényszerről, hogy Istennek vagy embereknek kell tetszünk. Azt mondja a Biblia, hogy minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Tudva azt, hogy ez az Úrtól van, és nem emberektől. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örösséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő az igazi uratok. A Biblia azt mondja, hogy mi kell, hogy legyen a megfelelő motivációnk, bármit is teszünk. Úgy csináljuk, mintha Istennek szolgálnánk. Mint hogyha Istennek akarnánk tetszeni. Bármit teszel az életbe, tedd úgy, mintha Istennek tennéd. Ha akarsz segíteni a családodon, tedd úgy, mintha Istennek tennéd. Ha szolgálni akarsz a gyülekezetbe, tedd úgy, mintha Istennek tennéd, nem embereknek. Hogyha egy hajléktalanon akarsz segíteni és pénzt adni neki, akkor tedd úgy, mintha Istennek tennéd, és nem embereknek. Ez a kulcs. Bármit is teszel. És így áldott leszel te is, és mások élete is áldott lesz. Szóval ez volt a hatodik, hogy döntéseidet az alapján hozod el, hogy az emberek mit gondolnak rólad. Most olyan hetedik. Zavar-e, hogyha át kell engedned másnak a színpadot? Ez a színpad ilyen idézőjelbe téve színpad. Lehet egy fizikális színpad, de lehet egy egészen más dolog is. Zavar-e az, hogyha át kell engedned a pozíciódat másnak? Azt a színpadot, amin éppen dolgozol, amit csinálsz az életedben. Ha abban van az identitásod, amit csinálsz, és amilyen pozíciód van, akkor valószínűleg ez egy nehéz. Akkor igen, zavarni fog. Oké. Válassz szét azt, hogy ki vagy, és válassz szét attól, hogy mit teszel. Ez a két dolog nem ugyanaz. Az identitásod nem abból jön, hogy mit teszel, hanem abból, hogy ki vagy. Külön kell, hogy válaszd ezt a két dolgot. Nagyon sokszor, amikor színpadon állunk, élvezzük, hogy nálunk van a mikrofon, és élvezzük, hogy fú, tényleg így használjuk az ajándékunkat, és a siker áradatában élünk sokszor, amikor csinálsz valamit nagyon jól, sokáig, is csak te vagy. És Isten néha azt mondja, hogy oké, akkor most engedd át másnak a színpadot, és így... Na jó, oké. És... Isten azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy egy tanár akkor jó tanár, hogyha a tanítványa túlszárnyalja őt. Egy apa akkor jó apa, hogyha a fia jobb lesz, mint ő. És mindig erre kell figyelnünk, hogy tudatosan örüljünk annak, hogyha valaki jobb nálunk. És tudatosan szurkoljunk embereknek, hogy jobbá váljanak, mint mi. Sőt, segítsünk nekik abban, hogy jobbak legyenek, mint mi. Ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon nehéz dolog így néha elengedni dolgokat, és átadni másoknak a stafétát, meg a botot, meg a mikrofont, hogy ők csinálják. De képezd ki őket, hogy jobbak legyenek, mint te. Add át. Egyszer Pásztor Dennis mondta azt, mikor engem felkentek pásztornak, és emlékszem, hogy erről prédikált. Azt mondta, hogy nincs siker utód nélkül. Nincs siker az életben utód nélkül. Hiába vagy egész életedben nagyon sikeres abban, amit csinálsz, ha ezt nem adod át valakinek, és nincs egy utód, akinek ezt odaadnád, akkor nem teljes a siker. Szóval nagyon fontos ez. Szeretnék felolvasni a Bibliából egy igét, ami erről beszél, Máté 13:45. Nyissuk ki a Bibliánkot itt. Máté 13:45. Ez egy példázat. Jézus nagyon sokszor beszélt példázatokban. Máté 13:45-ben is. És ebben a példázatban a Biblia egy kereskedőről beszél, aki igaz gyöngyökkel kereskedik. Olvassuk fel. Isten királysága hasonló ehhez. Volt egy kereskedő, aki igaz gyöngyökkel kereskedett. Egyszer talált egy nagyon értékes gyöngyöt. Akkor elment, eladta minden vagyonát, és megvette azt az egyetlen gyöngyöt. És gondoljatok bele, van egy kereskedő, igaz gyöngyökkel kereskedik. Megveszi ezt az igaz gyöngyöt, de ő nem tartja meg magának, hanem továbbadja. Olcsón megveszi, és drágán eladja. Ebből van neki a biznisz, igaz? Ettől üzlet az üzlet. Egy üzletember, egy kereskedő megértette, és pontosan tudja, hogy az igazi haszon nem abban van, hogy megtartasz dolgokat, hanem hogy továbbadsz dolgokat. És ez az ige pontosan erről beszél, és Isten erre akar tanítani, hogy az igazi haszon nem abban van, hogy megtartjuk azt, amink van, amit Isten nekünk adott, az áldásait. Előző héten nagyon sok embert megáldott Isten a KKT nyári táborban. Isten adott nektek egy csomó dolgot, de emlékeztek, mit mondtam utolsó nap? Ezt ne tartsátok meg, hanem adjátok tovább. Mert az igazi haszon az életedben nem akkor fog jönni, amikor megtartod, hanem átadod másoknak ezt. Szóval add tovább azt, amit Isten neked adott. Neveld ki a következő generációt, add tovább a stafétát, add tovább a mikrofont. Dolgozz ezen, hogy a következő generáció, a következő ember, aki utánad jön, jobban csinálja, mint te. Szóval ne félj ettől. Oké, a nyolcadik dolog már csak három van. Rosszul érzed magad, ha nem vehetsz részt valamiben. Oké, hogyha például valaki nem hív meg egy partira, nem vagy rajta egy képen, nem vagy betegelve a Facebookon egy képen. Miért nem lettem betegelve? Komolyan mondom. Úgy érzed, hogy már nem vagy annyira fontos, kimaradsz dolgokról, nem vagy meghívva egy megbeszélésre, egy meetingre. Rosszul érzed magadat ezek miatt? A Máté 17:1. Olvassuk el. Tudjátok, Jézusnak 12 tanítványa volt. És a 12 tanítványa közül sokszor nem mindenkit vitt el magával. Voltak olyan meetingek, amikor nem mind a 12 tanítvány volt jelen, hanem csak három. És itt van a Máté 17:1-ben, azt mondja, 6 nappal később Jézus felment egy magas hegyre, csak Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost vitte magával. Senki más nem volt velük. Na és akkor a többiek mit csináltak? Nem voltak jelen. Néha Isten ezt teszi az életünkben. Nem vagyunk mindig jelen, nem tudunk mindig ott lenni, részt venni valamiben, amit nagyon szeretnénk. De ez azért van, hogy megkérdezze és tesztelje, hogy vajon az identitásod ebben van. Az identitásod ebben van. Rosszul érzed magad ettől, vagy el tudod ezt fogadni. Oké, a 9. Könnyen megbántódsz, ha valaki rosszul bánik veled. Bocsánat ezekért a kérdésekért, tudom, hogy elég kemények, de azt gondolom, hogy hogy fontos ezeket feltenni. Könnyen megbántódsz, ha valaki rosszul bánik veled. A Biblia azt mondja az 1 Korintusban, hogy a szeretet nehezen bántódik meg, és nehéz kihozni a sodrából. Sokszor emberek azért reagálnak automatikusan, ilyen érzékenyebbek a megbántásra, mert a múltban nagyon sok sebet kaptak. Sebet kaptak emberektől. És lehet, hogy sebet kaptál a szüleidtől, sebet kaptál egy embertől, párkapcsolatból, házasságból. Ne engedd, hogy ezek határozzák meg, hogy hogyan kezelsz te más embereket. Ne engedd, hogy ez határozza meg majd a gyerekeidnek az életét. Fontos, hogy ezeket a keserűségeket, megbocsátatlanságokat elengedjük, mert ha nem tesszük ezt, akkor ez tönkre fogja tenni a gyerekeinknek az életét is. Mert a szüleink is ebbe a hibába estek, vagy azok, akik megbántottak téged mondjuk, őket is megbántották. És ezt adják tovább a következő generációnak. Szóval nagyon fontos az, hogy te így megállítsd. Megállítsd azt, hogy te nem fogsz megbántódni. Te nem fogsz továbbadni azt, amivel megbántottak emberek. Nagyon sokszor emberek azokra a dolgokra érzékenyek az életükben, amik ugyanúgy jelen vannak a saját életükben is, csak nem veszik észre. Szóval engedd el a keserűséget, engedd el a megbocsátatlanságot, és ne engedd, hogy ez hatással legyen a következő emberekre az életedben, vagy a következő generációra. Róma 12:17. Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta. Mit mond ezt az igét, meg is állhatunk. Ne reagálj úgy, ahogyan ők, hanem válaszd a magasabb utat. Szóval, ha valaki megbánt, valaki rosszul bánik veled, ne reagálj ugyanúgy, ahogy ő, hanem reagálj máshogyan. Ne reagálj, hanem válaszolj erre a dologra. Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Szeretett testvérem, ne álljatok bosszút magatokért, inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert megvan írva, a bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az örökkévaló. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni, mert ez olyan, mintha izzó parazsat tennél a fejére. Ne hagyd, hogy a gonosz győzzön le téged, és ez a kulcs. Tedd azt, ami a jó és helyes, és ezzel te fogod legyőzni őt. Ha szeretnél megváltoztatni egy embert, tedd azt, ami a magasabb, ami a jobb. Tedd a jót, és ezzel legyőzöd a rosszat. Ne reagálj ugyanúgy, ahogy mások reagálnak, hanem válaszd a magasabb utat mindig. Tedd az ellenkezőjét, amit ő tesz. Válaszd a magasabb utat. Amen. És végül az utolsó. Ki vagy éhezve mások szavaira elismerésére? Ez is nagyon kapcsolódik az identitásunkhoz. És megmondja, hogy mennyire erős az alapunk. Itt különbséget kell tenni a szavak között, a megerősítés és a bátorítás között. A megerősítés és a bátorítás között. Tedd fel magadnak a kérdést. Megerősítésre vársz valakitől, vagy bátorításra? Mert a megerősítés az azt mondja, hogy van egy hiány az életem alapján, amit próbálok betölteni és pótolni, van az identitásom alapjában egy űr, amit próbálok betölteni, vagy a bátorítás az pedig azt mondja, hogy van egy erős alapom, de néha szükség van egy kis bátorításra, hogy így foltozgassam mondjuk a kéményt, az ablakot, a tetőt lecserélni, mert úgy szükség van néha bátorításra. Szóval nem tudom, értitek a különbséget. A megerősítés az azt mondja, hogy az alapommal vannak gondok és problémák, és ezért van szükségem másoknak a megerősítésére. A bátorítás az azt mondja, hogy az alapom rendben van, az életem alapja rendben van, de néha szükségem van bátorításra. Az alapodnak a megerősítése csak rád és Istenre tartozik. Ez a te dolgod. Nem várhatod el, hogy emberek mások építsék fel az életednek az alapját. Neked kell felépíteni az életed alapját. Ez egy személyes kapcsolatból jön Jézus Krisztussal. És ez abból fog jönni, hogy Isten szavára építed az életedet. Ne várd, hogy mindig valaki feldobjon, vagy felvidítson, mert ez nem az ő feladatuk. Építsd fel saját magadat, a saját szavaiddal és Isten szavaival, amit ő mond neked, amit ő mond rólad. És ez kell, hogy legyen az életed alapja, hogy Isten mit mond rólad, nem az, hogy mások mit mondanak rólad. Ezért fontos egy bensőséges és erőteljes kapcsolat Istennel, hogy erre építsük az életünket. Ez az a 10 pont, amit, vagy ez a 10 kérdés, amit Isten feltett nekem. És remélem, hogy ez tényleg nem volt elítélő, és nem esett rosszul nektek. Egyszerűen csak remélem, hogy még inkább érzitek azt, hogy Isten azt szeretné, hogyha még inkább ráhelyeznénk az életünket, az identitásunkat, és szeretné azokat a hiányokat, hogyha van az alapodban, az identitásodban hiányok, amiket be kell foltozni, be kell tölteni, akkor csak most engedd meg Istennek, hogy ő töltse be. Ami után mindannyian vágyakozunk, az a feltétel nélküli szeretet, hogy értékesnek érezzük magunkat. Isten tudja betölteni ezt a szeretetet, ami után várakozunk. Hogy ne azért szeressenek, amit teszünk, hanem azok azért, akik vagyunk. Isten feltétel nélkül szeret mindannyiunkat. És erre az alapra kell ráépítenünk az életünket, hogy ő Isten, és ő szeret bennünket, ő a szeretet. A kérdésem az az, hogy van-e egy megtapasztalásod Istennel, van egy személyes kijelentésed, hogy ő kicsoda, hogy mennyire szeret téged. És van egy személyes kijelentésed, hogy ő mit gondol rólad, hogy ő hogyan lát téged, milyennek lát téged. Ne emberek gondolataira építsd el az életedet, hogy emberek hogy látnak téged, vagy hogyan gondolkoznak rólad. Isten hogy gondolkozik rólad? Isten mit lát? Isten mit mond rólad? Csak most keressük Istent itt ezen a helyen. Imádkozzunk. Szükségünk van arra, hogy halljuk. Halljuk a te hangodat. Halljuk, Uram, a te szavadat, hogy mit mondasz rólunk. Uram, szükségünk van arra, hogy megismerjünk téged. Uram, elismerjük, hogy nagyon sokszor rossz helyen volt az identitásunk, rossz dolgokban. Elismerjük, Uram, azt, hogy nem voltunk elég erősek, és bocsáss meg, hogy különböző dolgok bejöttek az életünkben. Féltékenység, vagy kisebbségérzés, vagy különböző szeretet hiány. Uram, vágyunk arra, hogy értékesek legyünk, hogy értékesnek érezzük magunkat. Uram, imádkozok azért, hogy ha tudjuk ezt most megtapasztalni belőled, szeretnénk hallani te hangodat, és nem csak mondd el most ebben a pillanatban, hogy mennyire szeretsz bennünket. Mondd el ebben a pillanatban, hogy hogyan látsz minket, hogyan látsz engem. Milyennek látsz, és mit gondolsz rólam. Köszönöm neked, hogy azt mondja a Biblia, hogy a te gondolataid gyönyörűek és szuperek, fantasztikusak rólunk. A te gondolataid rólunk nem elítélőek. A te gondolataid rólunk kegyelmesek és irgalmasak. A te gondolataid rólunk azokat nem is érdemelnénk meg. Mert Uram, te nem minket látsz, hanem Jézust látod az életünkön, Jézusnak az áldozatát. Köszönjük Jézus, hogy rajtad keresztül mi szentek lehetünk, tiszták, fethetetlenek. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem a tetteink alapján látsz minket, hanem az alapján, hogy kik vagyunk benned, hogy te ki vagy, hogy neked milyen a karaktered, hogy te ki vagy. Köszönjük Jézus, hogy köszönjük Istenünk, hogy te vagy a szeretet. És Uram, ez a szeretet, ez nem függ a tetteinktől, nem függ az előadásmódunktól. Ez a szeretet nem függ, hogy mit értünk el, vagy mit tettünk. Nem függ a múltunktól, és nem függ a jelenünktől. Nem függ a bűneinktől. Nem függ attól, hogy mink van, vagy mit tudtunk felépíteni, vagy elérni az életben. Uram, a te kegyelmed megaláz minket. A te kegyelmed megaláz az életünket, és nem tudunk ehhez hozzáfűzni semmit. hanem egyszerűen csak befogadjuk ezt, és elfogadjuk. Miközben imádkoztunk, Isten adott egy gondolatot, ez pedig az, hogy nagyon sokszor az identitásunkat azt gondoljuk, hogy meg kell szereznünk, vagy fel kell építenünk. De igazából az identitás egy olyan dolog, amit öröklünk Istentől. Örököljük tőle az identitásunkat. Ezt csak el kell fogadnunk. Hogy a gyermekei lehetünk, és a gyermekei vagyunk. Ez nem a mi érdemünk, nem a mi munkánk által van. Az ő kegyelmén keresztül van. Úgyhogy csak fogadd el ma Istennek az identitását. Fogadd be Istennek az identitását, hogy ő hogyan lát téged, és hogy ő neki mi az öröksége számodra. Jézus, csak elfogadjuk most. És köszönjük, hogy te már megterveztél bennünket anyánk méhében, már mielőtt megszülettünk volna. Te már adtál nekünk egy nevet, te már adtál nekünk egy elhívást, te már adtál nekünk egy célt. Te ismersz minket, te tudod, Uram, minden léptünket, minden vágyunkat, minden szándékunkat, mindent ismersz bennünk. És te, Uram, elkülönítettél bennünket egy egyedi és különleges célra. Imádkozok azért, Uram, hogy hogyan téged megismerünk egyre jobban. Lássuk, Uram, a mi elhívásunkat. Ahogy egyre jobban téged megismerünk, Jézus, úgy egyre jobban ismerjük meg, hogy mi kik vagyunk, hogy én ki vagyok te benned, Jézus nevében. Amen. Amen. Helyünk fel, dicsőítsük Istent.